Jó estét kívánok, szeretet, üdvözlök mindenkit. 8 óra van. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Megyeri Jonatán vagyok, szép jó estét kívánok mindenkinek innen Horvátországból. Krk szigetéről jelentkezem be, jó estét kívánok. Ez egy csodálatos sziget, nem messze Magyarországtól, mindösszesen 500, majdnem 600 kilométerre. Pont egy órás autóút. Jó estét kívánok Marián Zsolti barátomnak, szeretettel köszöntöm Juhász Emit, jó estét kívánok Csabának és annak a több mint 30 tanulótársnak, aki már itt van, jó estét kívánok Jéger Laci barátomnak. Annál is inkább érdemes lesz ma csatlakozni, bár a mai tanulás egy picit rövidebb lesz, rövidebb, mint az átlagos, mert érkezett egy érdekes kérdés, és tudunk beszélgetni egy kicsit a hatodik luba a mai naphoz kapcsolódó fontos eseményről a Haszid kalendáriumban, a hatodik Lubavics Rebének a börtönből való kiszabadulásáról. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik. Az első, most már több mint 50-en vagyunk, úgyhogy ideje elkezdeni. Jó estét kívánok Angélának, Viktóriának, Ildikónak, Károlynak, Péter, Tímea, a teljes Vince család. Jó estét kívánok Máriának, Csabának, Blüme Dávid barátomnak, Máté Lalának, csomó ismerős arc és sok ismerős név. Jó estét kívánok Zoltánnak, Sárának. Az érkezett ma egy kérdés. Csak egy, de úgy, hogy ezt mindenképpen meg szeretném válaszolni. Miért raknak zsidók követ a síremlékekre? Ugye az a szokás, hogyha az ember temetőbe megy, egy zsidó temetőbe, akkor a sírra nem virágot szoktak menni. Ez ugyanúgy igaz a temetés alkalmával, mint egyébként amikor látogat az ember egy temetőt, akkor nem virágot szoktunk oda vinni, hanem követ helyezünk, egy kavicsot helyezünk a sírra. Azt gondolom, ennek a zsidó szokásnak az eredete, az, vagy ha már a Talmud beszél róla, tehát a szokás az nagyon-nagyon régi, a szokás már több mint 1500 évet nyúl vissza, és azzal jó estét kívánok, kedves Ábel. A szokás lényege abban áll, hogy a kő az állandóságot, az örökkévalóságot mutatja, az örökkévalóságot szimbolizálja. Ugye a kő, mint egy maradandó dolog, szimbolizálja az örökké valóságot, szimbolizálja a nem elmúlást, és ugye mivel, hogy a halottaink, ugye abban hiszünk, úgy hiszük, hogy a halottaink csak testben halnak meg, a lelkük tovább él, a lelkük örök, hiszen az emberi lélek Istennek egy darabja, ezért, jó estét kívánok, kedves Panni, ezért követ helyezünk a sírra, szimbolizálva ezzel a lélek halhatatlanságát, a lélek elmúlhatatlanságát, szemben például a testtel, amúgy a test az mulandó. Ugye erről sokat beszéltünk. A Tóra azt mondja a Biblia, hogy az ember porból van és porrá is lesz, ami szimbolikus kijelentés, de ma már tudjuk a 21. században, hogy ez közel sem szimbolikus, hanem nagyon is valóságos kijelentés. Az emberi test ugyanis valójában ténylegesen olyan alkatrészekből vagy összetevőkből áll, amelyek a természetben megtalálhatók. Víz, nátrium, szén, magnézium, kalcium, kálium és így tovább. Egy csomó kémiai összetevő, egy csomó olyan összetevőből áll az emberi test, amely összetevő a természetben megtalálható a Földön. Tehát ténylegesen az ember a Föld porából van, de hát ez nem is kell ehhez túlságosan nagy tudósnak lenni, hát ugye az ember 3 kilósan születik, aztán még 80 kilósan él, vagy nem tudom, 70 kilósan, vagy 60 kilósan, vagy 100 kilósan, igazából teljesen mindegy, de azok a kilók, azok természetesen ételből maradnak rajtunk, olyan ételből, amelyek szintén a Földből vannak. Úgyhogy a Biblia kijelentése az nem is annyira szimbolikus, mint amennyire praktikus. Tehát ez az oka, hogy a temetőkben a sírokra követ teszünk. Most itt valaki kérdezi, hogy ettől függetlenül lehet-e virágot vinni egy zsidó temetőbe? Természetesen lehet vinni. A virág az egy, a sírra virágot tenni az egy nem zsidó szokás, az egy keresztény szokás. Nem tiltja semmi, nem szoktunk, de nem tiltja semmi. Azt gondolom talán, hogy a virág az meg pont az ellenkezőjét ábrázolja, vagy pont az ellenkezőt szimbolizálja, mint a kő. A kő az örökkévalóság, vagy az állandóság jele. A virág meg pont éppen, főleg a vágott virág, ugye pont éppen az elmúlásnak a jele. De ez talán ebben a szokásban érződik ez a teológiai különbség, hogy mi abban hiszünk, hogy a lélek az örök, csak a test múlik el, a lélek Istennek egy darabja, és mint olyan nem tud meghalni. Úgyhogy a kérdés, hogy van-e élet a halál után, erről beszéltünk már több alkalommal, az olyan tekintetben értelmetlen kérdés, hogy természetesen van, vagy hát pontosabban élet van az élet után, mert a lélek soha nem hal meg, mindösszesen a test hal meg, és ezért tehát ugye a halál az csak a fizikai létnek, az evilági fizikai létnek a megléte. Oké, tehát ennyi volt a, ez volt a kérdés, most pedig mi volt, hogy Tamuz hónap 12-e van, és ez a Haszid kalendárium van, Tamuz, már mint most még nem, mert mit látjátok még világosan, ez a csodálatos helyen, ahol vagyok, meg is mutatom nektek ezt a csodálatos helyet, ahol vagyok, itt Krik-szigeten, így bepörgök nektek, itt ilyen mindenféle házak vannak, ott mögöttem a fantasztikus tenger, nem tudom, mennyit lehet belőle látni, lehet, hogy holnap este lemegyek majd valamilyen tengerparti részre, és akkor onnan jelentkezem be, csak hogy lássátok ezt a fantasztikus tengerpartot, szóval Tamuz hónap 12-e, az egy különleges 12-e és 13-a, egy különleges nap a Lubavicsi kalendáriumban, egy különleges nap a Haszid kalendáriumban, méghozzá azért, mert ez a 6. Lubavicsi Rebbe, Josef Yitzchak Schneerson rabbi szabadulásának napja a börtönből. Ugye mi is történt? Egy kicsit menjünk vissza az időben, nem olyan nagyon sokat, 1900-as évek elejéig, a 20-as évekig. Ugye a 20-as években a 6. Lubavicsi Rebbe, Josef Yitzchak Schneerson rabbi, aztán aki később egyébként a 7. rebének az apósa, ugye a 6. rebének nem volt fia, hanem két lánya volt, két lánygyermeke volt, és a dinasztia, a Haszid, a Chabad Lubavicsi mozgalom vezetése, a dinasztia, az nem természetesen fiúkon keresztül öröklődött, mert nem volt fia, hanem lányán, pontosabban a vején keresztül. Ugye két lánya volt a 6. rebének, és érdekes módon, de ez egy hosszabb történet, amire majd most talán kevésé van idő, nekem biztos most nem annyira van időm, de majd elmesélem egyszer, hogy alakult, hogy végül is a fiatalabbik lányának, Chaya Muskának, a fiatalabbik lányának a férje lett a 7. rebe, nem pedig az idősebb lánynak a férje. Az idősebb lánynak a férjét úgy hívták, hogy Shmarja Gurari rabbi, ő is egy nagy tudós volt, és egy komoly haszid volt, de nem ő vitte tovább a mozgalom vezetését, a 7. rebe nem ő lett, hanem viszont a fiatalabb lánynak a férje, a fiatalabb lányt Chaya Muskának hívták, a férjét pedig ugye Menachem Mendel Schneerson rabbinak, és ő vette át a mozgalom vezetését. Most 1927-et írunk, tehát körülbelül 100 évvel ezelőtt, kicsit kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt, menjünk vissza az időben egy kicsit a kommunista Szovjetunióba, a kommunista Oroszországba, egészen konkrétan a Szovjetunióba, ugye az első világháború után vagyunk, és a nagy októberi szocialista forradalom után vagyunk. A kommunisták tűzzel, vassal üldöztek minden vallást a Szovjetunióban, és egyébként nem csak a Szovjetunióban, tűzzel, vassal üldöztek minden vallást. Sajnos ebben a vallás üldöz, és minden vallást, nem csak a zsidóságot, minden vallást, a kereszténységet hasonlóan, mint a zsidóságot. Ugye templomokat szüntettek meg, alakítottak át, államosítottak, és így tovább. A zsidóság ellen különös, a zsidó vallás ellen is különösen, elnézést, különösen kegyetlen rendelkezések voltak, és mindenki, aki részt vett a zsidó, aki a zsidó tanításban, vagy a zsidó vallás terjesztésében a zsidók között, ugye nem egy térítő varázsról beszélünk, részt vett a terjesztésében a zsidóságnak a zsidó körében, azt a kommunista államhatalom tűzzel, vassal üldözte. Nagyon érdekes és sajnálatos tény, hogy sajnos ebben a kommunista vallásüldözésben, főként a zsidóság ellen volt egy a kommunista párton belül egy zsidók által működtetett szervezet, úgy hívták, hogy Jev szekcia, és az a Jev szekcia, ezek zsidók voltak, akik a zsidó vallást, ugye kommunista zsidók, tehát a vallásuktól teljesen eltávolodott és vallásgyűlölő zsidók, gonosz emberek, akik segítettek a kommunista pártnak a zsidóság megfojtásában. Most a 6. rebét 1927-ben börtönözték be, méghozzá 1927-ben börtönözték be, méghozzá azért, mert Az volt a vád ellene, hogy terjeszti a zsidóságot, ugye a hatodik rebe, a Lubavitchi rebe természetesen nagyon fontosnak tartotta a zsidó infrastruktúra, és nem csak ő egyébként, más rabbik is, de a hatodik rebe talán kiemelkedő volt abban, hogy nagyon fontosnak tartotta, hogy a gonosz kommunista hatalom ellen, tehát azért egy dolgot ne felejtsünk el még, mielőtt tovább megyek. A 20-as években a zsidóknak nem volt hova menekülni. Nem nagyon volt hova menekülni. Lehetett menni valamennyire nyugatra, Németországba, Franciaországba, Ausztriába, Magyarországra egyébként, de a Lubavitchi rebe, ugye akkor még ugye a Palesztinába, ugye a Szentföldre nem nagyon lehetett menni, vagy csak nagyon keveseket engedtek be, ugye a brit mandátum alatt állt a Szentföld ekkor. Az Egyesült Államokba is kivándorolni mindenféle kvóták voltak, nagyon nehéz volt a kijutás, és a hatodik rebe mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy a Szovjetunió területén maradjon, aztán később elmenekült Litvániába, Lettországba, Rigába, de amelyit tudta, addig mindenképpen a Szovjetunió területén akart maradni, hogy segítsen az ott rekedt zsidóknak, hogy ne szűnjön meg a zsidó élet, fenntartani a rituális fürdőket, fenntartani a jesivákat, a hédereket, tehát a Tóra tanulás intézményeit, a zsinagógákat, stb. Ez azért ugye, ez az ő a saját, hogy mondjam, a testi és fizikai biztonságát kockáztatva tette ezt, hogy ezeket az intézményeket fenntartotta, és a rebét bebörtönözték, ugye feljelentették azzal, annak a vágyával, hogy terjeszti a zsidó tanokat, és száműzték egy Kosztroma nevű városba 3 évre. Eredetileg 3 évre kellett volna Kosztroma városába száműzetésben lennie, ez valahol Kosztroma, jó kérdés, hogy hol van Kosztroma, azt hiszem, hogy Kosztroma az Oroszországban van, de jó messze, szóval, hogy eléggé távol keleten. 3 évre kellett volna bebörtönöznie, vagy 3 évre kellett volna ebben a száműzetésben lennie, de aztán a végén, rövid idő múlva elejtették ellene a vádat, hogy a nyugatról is, nyugaton élő Amerikából zsidó aktivisták presszionálták az amerikai kormányt, hogy helyezzen nyomást a szovjet kommunista kormányra, hogy engedjék szabadon a rebét, és aztán ez így is lett. Ugye helyi zsidók is komolyan jártak közben ennek érdekében. És Támuz 12-én kapta a rebe, tehát ma van az évfordulója annak, hogy a rebe megkapta a hírt, hogy tulajdonképpen elhagyhatja a száműzetés városát, Kosztromát, és visszatérhet a korábbi lakhelyére. Azt írja tehát a rebe, Támuz 12-én, ugye most a Hajomjom című könyvből olvasom fel a lefordított részt, ez a nap az előző, a 6. Lubavitchi rebe Josef Yitzhak Schneerson rabbi születésnapja, a 6. rebe 5640-ben, az polgári időszámítás szerint 1880-ban született. 5687-ben, azaz 1927-ben ezen a napon kapta jó hírt, hogy megszabadult a rárót száműzetés büntetésétől, miután letartóztatták, amiért erősítette a Tóra és a zsidóság tanainak terjesztését. Idézett az előző rebbe, azaz Josef Yitzhak rabbi egyik leveléből. Azt írta a 6. rebbe a követőinek. A most következő 2 napban, melyek a megszabadulás napjai, Támuz 12-e és 13-a, ezen a 2 napon a haszidok gyűjjenek össze, és tartsanak fár brengeneket, azaz haszid összejöveteleket, anyagi és spirituális jólétükért, ahogy első apánk, az Alte rebbe, az első Lubavitchi rebbe elrendelte, akinek igaz és szent emléke legyen áldás mindannyiunkra, a túlvilágon is, lelke a legmagasabb magasságukban honol, emléke védjen meg bennünket. Ezen a Farbrengenen, ezen a haszid összejövetelen, a haszidok barátsággal beszélgessenek egymással a Tóra tanulás kijelölt idejének fontosságáról. Áldásomat küldöm nekik, Isten legyen hozzájuk kegyes, mind testiekben, mind lelkiekben. Idáig az idézet a 6. rebbe leveléből, és idáig a rebének a mai bejegyzés a Hájomjomban. Azt mondja tehát, a 6. rebbe azt rendelte el, Támuz 12-én és 13-án, ezen a 2 napon, amikor a megszabadulás hírét kapta a 6. rebbe, a haszidok gyűjjenek össze, és tartsunk Farbrengeneket. Én most itt Horvátországban vagyok, és nem tudok Farbrengen tartani, mert egyedül vagyok, vagy a családommal vagyok, de itt vagytok velem, és akkor így ezzel a kis tanulással azt gondolom, hogy sikerült teljesíteni ezt a nagyon szép szokást. Kedves barátaim, ahogy mondtam, ma az a mai tanulás egy picit rövidebb, ezért elnézéseteket kérem, holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel, ha van bárkinek kérdése, akkor írjátok ide ezen a Facebook oldalon privát üzenetben, legyetek olyan kedvesek. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlet Horvátországból. Holnap este 8-kor találkozunk. Sziasztok!